folytatjuk a krízisek és pofonokat, Fajon Nóra tudománykommunikációs szakemberrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával beszélgetünk. Eddig jó részt a tudomány terjesztésének, vagy ismeretterjesztési vonulatának a kihívásairól beszélgettünk, sok egyéb mellett, de hát azért azt el lehet mondani, hogy a tudományos eredmények azok sokszor nem szívderítőek, nem derűthozóak, nem győzelmi jelentések, és hát ha gondolunk például az éghajlatváltozással kapcsolatos felmérésekre és kutatási eredményekre, akkor ezeket nagyon nem szívesen hallja az ember, nagyon nem szívesen szembesülünk ezzel, és hát van egy olyan ilyen mondjuk attitűdnek ez a rossz hírhozóját lelövik, ez mondjuk egy ilyen régebbi megközelítés, de újabban ugye meg nem hiszünk neki, ez az új, hogy hát akkor az úgy nem lehet igaz, vagy hazudik. Magyarán hogyan lehet megküzdeni azzal a nehézséggel, azzal a kihívással, hogy sokszor rendkívül népszerűtlen dolgot kell közölni, nyilvánosságra hozni, például az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés klasszikusan, de a COVID is ilyen jellegű üzenetek, amikor a tudomány kénytelen előállni valamivel, ami hát felhördülés, zaklatottságot, negatív véleményeket hoz magával.
Megint azt tudom ezzel kapcsolatban egyrészt kiemelni, hogy azt azért azonosítani tudni kell, hogy mi a cél. Mert hogyha most csak az a cél, hogy az emberek tájékoztatva legyenek, aztán majd eldöntik, hogy mit kezdenek ezzel az információval, akkor végeredményben
bármit lehet.
Akkor lehet mondani a rossz híreket is, jó híreket is, aztán majd neki eldönti maga, hogy ezt most elhiszi, vagy nem hiszi, vagy miként fogadja be, vagy milyen érzelmeket vált ki belőle. Viszont nyilván, hogyha valamilyen cselekvésre kell ösztönözni az embereket, és nem csak tájékoztatni akarjuk őket, hanem valami változást el szeretnénk érni a világban azáltal, hogy most ezt belemondtuk a világba, a tudományos tényeinket, arra mindenféleképpen tekintettel kell lenni, vagy figyelemmel kell lenni, és ezt mindig szem előtt kell tartani, hogy azért az emberek nem csak tudományos ismeretek alapján hoznak döntéseket az életükben, nem csak tudományos ismeretek alakítják a hiedelmeiket, a tudásról való világuk, vagy a világról való tudásukat, hanem érzelmek, félelmek, korábbi tapasztalatok, aktuális tapasztalatok, attitűdök, ideológiák.
Tehát emberek.
Ilyen-olyan, igen. És ezeket ugyanúgy meg kell tudni szólítani egy kommunikáció során, tehát én azt gondolom, hogy nyilván, hogyha annak a tudományos ismeret kommunikálásával van valami célunk, akkor az, hogy ez miként van, egyrészt az, hogy miként van keretezve az az üzenet, és ez egy, most jó értelemben mondom ezt a keretezést, tehát nem manipulációra gondolok, hanem egyszerűen arra, hogy van egy tényállítás, amit különböző érzelmekkel vagy attitűdökkel bíró emberek számára valahogy nem csak érthetővé kell tennünk, hanem el kell érnünk azt, hogy valamit cselekedjenek, vagy tehát akár mondjuk az éghajlatváltozás témájánál megmaradva, az, hogy figyeljenek jobban oda arra, hogy kevesebb környezetre káros tevékenységet folytassanak, vagy egyebek, akkor nyilván ezt olyan módon kell tudnunk keretezni, hogy felmérjük, hogy most kihez fogok beszélni, neki milyen hiedelmei vannak, neki milyen érzelmei vannak, ő akarok-e egyáltalán érzelmekre hatni, hogyha akarok érzelmekre hatni, de nem akarom azt azért annyira túltolni, mert azért nyilván ne, akkor is, hogy mégis milyen érzelmekre akarok hatni, azt milyen eszközökkel akarom inkább elérni, példákkal, metaforákkal, valamilyen történetmeséléssel, nagyon-nagyon sok eszköz van erre. Hogyha nem a keretezésnél maradunk, hanem mondjuk egy nagyobb ívű stratégiára gondolunk, akkor azt is számításba kell venni, hogy ki az, aki mondjuk egy adott közönség szemében egy megbízható karakter lesz. Mert ugye egyáltalán nem biztos, hogy tudományos tényeket is minden egyes esetben csak egy tudós kommunikálhat. Tehát, hogy vannak azért közvetítő karakterek, közvetítő aktorok.
Hát meg médiumok, ugye, akik átszűrik magukon. De ez a dilemma akkor is előjön, mert picit az jutott eszembe, mint a Hajrá Kovács néni típusú vicc, hogy azért valami biztatót azért tessék mondani, akkor Hajrá Kovács néni. De hát egy tudós, az simán mondhatja azt, hogy Ez a szomorú igazság. Tehát mondhatja azt, hogy mind meghalunk, hát mert mindig rákényszerítek arra, vagy mindig rákényszerítik arra, hogy jó, ezt értjük, de hát akkor mégis mit lehet-e tenni? És akkor egy csomó éghajlatkutató azt mondja, hogy hát most már semmit. De hát ez így nem jó, akkor valami, és akkor van ez a, akkor valami biztatót tessék mondani.
Igen, de nem biztos, hogy azt mondjuk a klímakutatónak kell egyébként neki mondani utána a biztatót, vagy azt, hogy mit lehet mondjuk ilyen esetekben tenni. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben lehet az a szerepleosztás, hogy a kutató elmondja, amit tudni kell, fölhívja a figyelmet, mert fontos témákról kutat minden kutató, mindenki elmondja a fontos tényeket, és fölhívja a figyelmet arra, hogy ez így nem jó, de utána meg már nem biztos, hogy neki kell tudni mondjuk mondani.
Azt, hogy mi következik ebből, igen, vagy hogy mit lehet még tenni?
Azt szerintem mondjuk mondhatja, hogy mi következik ebből, vagy mi fog következni akkor, hogyha nem csinálunk valamit, viszont ott már azért egyáltalán nem biztos, hogy az mondjuk a kutatónak a szerepéhez tartozik.
Nem szoktál érzékelni olyan elvárást kutatókkal szemben, hogy azért valahogy pozitív kicsengés legyen abból, amit felvázol? Mondhatod, hogy nem, csak úgy képzelem, nem, látom.
Nem igazán, vagy most csak ilyen saját példáimból próbálok kiindulni. Én ilyennel még nem nagyon találkoztam, hogy mindenképpen valami pozitívat muszáj, hogy mondjak, vagy biztatót kell, hogy mondjak, és nem is vagyok benne biztos, tehát most jó, azért most olyan komplex témákról beszélünk, ahol a tudomány, kommunikáció az csak egy elem, mondjuk a éghajlatváltozás témájában, jó, tehát hogy ott nem is biztos, hogy minden üzenetet azt egy kutatónak kell átadni. Én arra gondolok, hogy egy ilyen komplex témában, ahol szerepe van a tudomány kommunikációnak, az legyen egy jól kidolgozott kommunikációs stratégia.
Hogy tehát lehet a hír rossz is, de úgy kell tudni elmondani, hogy legalább érthető legyen, most lefordítom.
Hát nagyon leegyszerűsítve, igen. De továbbra is mondtad, hogy szerintem ez tényleg attól függ, hogy mit akarunk elérni. Tehát hogyha, vagy nem tudom, miért lenne gond az, hogyha rossz
elmondom,
híreket
hogy miért
kell közölni, elmondom. Na mert most figyelek.
Most figyelj. Volt a talán tavaly év elején egy hosszú interjú, egy most már nem tudom sajnos melyik egyetemnek a vezetőjével, éghajlatkutatóval, ami annyira negatív hangvételű volt, hogy egyébként számos választ is kiváltott, meg nagyon nagy megrázkódtatást okozott. Egy tudományos ember fejtette ki azt, hogy tulajdonképpen elfogynak az anyagok, a felhasználható anyag elfogy a világból, mert nem lehet annyi lítiumot, nem tudom, nem értek hozzá. De egy nagyon hosszú tudományos interjú volt, mindenféle pozitív végkicsengés nélkül, és tényleg környezetvédelemmel kapcsolatos interjúk vagy szövegek nem szoktak ilyen jellegű hatást kiváltani, miközben ebből az írásból vagy ebből az interjúból egy ilyen nagyon nagy hatású vita lett, és írtak más tudósok választ, hogy azért ez nem így van, meg nem úgy kell nézni, miközben egy csomó ember, meg köztük én, depresszióba hullott, hogy hát akkor nincs értelme, akkor fogyasszunk, ugye van, egy hetünk van elvtársak, éljük fel a készleteket. Tehát erre gondolok, hogy amikor nincs kiút, hanem nincsen egérút se, nem azt mondjuk, hogy srácok, itt a vége, akkor annak olyan hatásai is vannak, amiket egyébként jobb lenne talán elkerülni. Uh-huh. És erre mondják, hogy de hát mondj valami biztatót. Innen értelek,
igen. Hát, hogyha a nagy egészet nézzük, akkor nyilván valószínűleg sokkal motiválóbb pozitív üzeneteket befogadni, és lehet, hogy mondjuk, ha cselekvésre késztetésről van szó, akkor hatékonyabb is az, hogyha pozitívabb üzenetekkel operálunk, mert pont az éghajlatváltozásnál arról is rengeteg kutatás van, hogy hogyan tud jól fölépülni egy ilyen kommunikációs stratégia, és akkor abban is ez benne van, hogy mondjuk a félelemkeltés az lehet, hogy inkább a passzivitást váltja ki az emberből, amit pont te is mondtál, van. Hogy jó, akkor én most hátradőlök, mert úgyis hát holnap meghalunk, és tök mindegy.
Meg van a tanult tehetetlenség, és hogy bármit csinálhatok,
igen.
Nem lesz jobb.
Ahogy korábban is, tehát most a világjárványnál is a több kutatás volt arról, hogy mi lehetett, tehát mi volt a jobb kommunikáció, vagy nem is az, hogy mi volt a jobb kommunikációs stratégia, hanem mondjuk egy ilyen helyzetben, mondjuk egy világjárvány esetében, mik azok az érzelmi hatások, amik ténylegesen kiváltják az emberből azt, hogy most nem tudom, közösségi cselekvés, hogy odafigyelünk egymásra, nem csak magunkra, stb. És mondjuk a pánikkeltés az nem biztos, hogy a legjobb kommunikációs stratégia, mert egyszerűen az ember arra úgy fog reagálni, hogy csak a saját életemet, meg max még a közvetlen családom életét mentem, és egyáltalán nem foglalkozok azzal, hogy a többi emberrel mi van. Tehát, hogy ott is voltak ilyen jellegű kutatások, viszont én továbbra is azt gondolom, hogy azért amikor nem csak arról van szó, hogy most egyedül a tudomány kommunikációnak van szerepe egy kommunikációs szituációban, akkor ott azért el tudnak férni másként is megfogalmazott üzenetek, amiknek mindegyiknek az lesz a célja, hogy figyelemfelkeltés, cselekvésre ösztönzés, motiválása, változtatása, stb.
Pont ezen tűnődöm, hogy tulajdonképpen ez milyen, hát rossz értelemben, vagy rosszul hangzott, hogy kegyelmi helyzet volt a Covid abból a szempontból, hogy nagyon sokféle kommunikációnak lehetett a kutatók számára megfigyelni azt, hogy mi hogyan hat. Mert egy csomó mérhető dolog volt a átoltottságtól kezdve a közösségi viselkedésig. Tehát tulajdonképpen ez egy jó globális labor tulajdonképpen, hogy le lehetett mérni ezeket a hatásokat?
Nem mondjunk ilyeneket, hogy globális labor, mert...
Jó, akkor mi volt ez a helyzet?
Összeesküvés elméletek újra fölcsapják fejüket, hogyha ilyen, hogy...
Most, azt hittem most
hát nem, hát
ki.
De ugye ez volt az egyik legbevettebb összeesküvés elmélet, igen, hogy ez ugye csak egy ilyen kísérleti terep volt egy...
Jó, igen, de értem.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy a kutatók, akik ezt nézik, hogy hogyan hat a tudomány kommunikáció, mert ez az, hogyan hat a viselkedésre, ez egy jól megfigyelhető terep volt-e akkor?
Bizonyos szempontból igen, azért nyilván ilyen okokozatokat sokszor nehéz megállapítani, hogy mit mi váltott ki, de az, hogy azért a tudomány kommunikációnak mit lehetett, vagy kellett megtanulni ebből a helyzetből, vagy mi az, ami jól ment, vagy kevésbé ment jól, arra nézve sok következtetés le lehetett vonni ebben a helyzetben.
De arra is gondolok, hogy csak ide tartozik, azért vágok bele, hogy ugye sok országban és sokféle kulturális környezetben zajlottak az események, tehát igen. Akár így is összevethető lehet.
Igen, igen. Ami nehézség, hogy az egy végtelenül összetett kommunikációs helyzet volt, tehát hogy kiemelt szerep jutott a tudomány kommunikációnak, meg az egészség kommunikációnak, de közben meg ugyanúgy szólt politikai, gazdasági, társadalmi témákról és diskurzusról az egész kommunikációs helyzet, ahol azért a különböző célú szándékú, különböző aktoroktól származó üzenetek, azok együttesen voltak jelen egy ugyanabban a kommunikációs környezetben. Akarva, akaratlanul volt ebben némi káosz azért a világ legtöbb pontján, és ugye arról se feledkezzünk meg, amit mondta, hogy itt azért az, hogy különböző kultúrájú, nyelvű országokban is ugyanaz volt megfigyelhető, és így össze lehet vetni. Ehhez azért az is hozzátartozik, hogy egy olyan médiakörnyezetben zajlott mondjuk ezeknek a nyilvános kommunikáció, ami szintén globális, tehát hogy akármikor, akármilyen nyelvű és
hát ugyanaz volt a
fenntartású
probléma.
Platformokon, meg médiafelületeken olvashatok egyébként tartalmat. Tehát, hogy nem csak arra akarok kiukadni, hogy ha egy másik országban elindul mondjuk egy nyilvános tartalom, azt én is itthon ugyanígy olvashatom, tehát hogy nem csak az lesz rám hatással, amit a hivatalos kommunikátorok, a hivatalos felületeken ő közvetítenek, hanem ezer és egy más platformról és más szereplőtől is juthatok különböző tartalomhoz, tehát hogy az, hogy ott az ember már el tudja dönteni, hogy kinek hisz, kinek nem hisz, mit hisz el, mit nem hisz el, ha nem is, vagy kiben bízik, nem is jó szó ez a kinek hisz, hanem kiben bízik, kire hallgat, kinek az üzenete alapján fog viselkedni, vagy cselekedni egy adott szituációban, az már globálisan nagyon-nagyon más, és nagyon összetett.
Hát nagyon sokféle megközelítés hat arra, hogy mi lesz a végkicsengése egy-egy helyen. most csak arra gondolok, írtam vissza, szerencsére most már viszonylag régen volt ez a Covid, és talán nem jön vissza, nem tudjuk, de hát mondjuk a brit példát, ahol 2 hétig az volt, hogy engedjük szabadjára, mindenki essen gyorsan túl rajta, vagy a svéd megközelítést, ez a laissez-faire, legyen, aminek lennie kell, ezeket azért tényleg árgus szemmel figyelte mindenki, hogy hol mi történik, Észak-Korea fel se bukkant szerencsére. Tehát, hogy azért sokféle felület, meg terület van, ahol megfigyelhető.
Igen. És ez nagyon jó is, hogy mondod, mert ott ugye az volt még egy nagyon specifikus tényező azért a tudomány kommunikáció szempontjából, hogy ott még a tudományos megismerés az egy időben zajlott a tudomány, tehát a már megismert dolgoknak kommunikálásával is. Tehát, hogy ott nem arról van szó, hogy egy már lefutott kutatást kell bemutatnom valahogy, és akkor én annak megtalálom a kommunikációs trükkjeit céloknak, meg célközönségnek megfelelően, hanem még zajlanak a kutatások, amikben nem is biztos, hogy az ember mondjuk benne van, de azért úgy a területnek valamelyes szakértője megolvassa ugye a cikkeket, megjelenő ő tanulmányukat, stb., és akkor már abból kell valamit kommunikálni, nem csak kifele, hanem döntéshozók fele is, és hogy azért a tudományos kutatásnak van azért egy menete, ami nem feltétlenül olyan gyors, mint amennyire
hát meg egy ideje,
ilyen
pont gyorsaságot mondani,
megkívánt ez a helyzet.
Tehát az, hogy mire felépülnek normál időben ezek a kutatások, és eljutnak a kommunikációig, ezek 10 évek is lehetnek, itt nem pedig szimultán zajlanak. De ugyanakkor, és ebbe a blogba ez a záró kérdés, vagy gondolatsor, amire kérnélek, hogy itt a COVID kutatásnál volt egy olyan vonulat is, hogy ugye megosztották egymással a kutatók minden elért eredmény, tehát volt egyfajta olyan globális összefogás, ha jól emlékszem, ami szintén példanélküli, hogy nem csoportok dolgoztak a maguk megoldásán, hanem tényleg mindenki bedobott mindent a közösbe. Értem, hogy ez nem feltétlenül tudománykommunikáció, de valahol mégiscsak az.
Tehát azért ez is beletartozik a tudománykommunikációba, hogy a kutatók egymás között kommunikációja, meg ugye az is, hogyha különböző szakterülethez tartozó kutatóknak a kommunikációja, tehát én mondjuk azzal foglalkoztam, hogy tehát azért pont a pandémia az egy olyan helyzet volt, ahol a különböző természettudományi területek és a társadalom humántudományi területeknek egyaránt volt mondani valója, meg munkája is ő abban a szituációban, és az, hogy ezek a területek tudjanak egymással kommunikálni, az is tudománykommunikáció, mert hiszen én lehet, hogy a magam területén szakértő vagyok, de mondjuk
mondjál valamit, amiben nem.
Virológia területén nem vagyok szakértő, ahogy egy virológus meg nem szakértő a kommunikáció tudomány területén, tehát hogy például ez erre is szükség volt, hogy a tök különböző területeken működő kutatók egymással kommunikáljanak. Viszont az egy nehézség volt, és ez is egy érdekes szempont volt akkor, mondjuk tudománykommunikáció szempontjából, hogy ugye abban a gyorsaságban azok a felületek, amik az úgynevezett ilyen preprint anyagokat közzéteszik, tehát ez a lektorálás előtti tanulmányok, amik már készen vannak, de még nem estek át azon a fajta átnézésen, szerkesztésen,
opponálása,
igen, tehát hogy a véleményezésen hogy megjelenjen, de közzétették, mert amit te is mondtál, hogy egyszerűen osztották meg egymással az emberek a tudást. Ugyanakkor sok olyan tanulmány volt, ami oké, hogy bekerült ilyen preprint adatbázisokba, de visszalettek vonva, mert nem voltak megfelelőek az adatok, viszont addigra azok már megjelentek a nyilvánosságban is, tehát mondjuk Twitteren posztolgatták, hogy a legújabb kutatások. Szóval, hogy ennek is azért megvan a maga veszélye, hogy nagyon jó az, hogy van egy ilyen globális, egy időben zajló tudástranszfer a különböző kutatók között, csak az, hogy az utána hogy kerül a nyilvánosságba, ott azért úgy résen kell lenni, tehát hogy én azt gondolom, hogy az továbbra is megkíván valamiféle stratégiai hozzáállást.
Megfelelősséget.
Igen.
Fajuna Nóra, tudománykommunikációs szakember, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy a krízisek és pofonok még nem ér véget, megyünk át a podcast felületre Nórával, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez a tudománykommunikációs nehéz üzenetek témakör, az jöjjön velünk át oda, de itt és most elköszön a krízisek és pofonok és Böhm Kornél.